Mali krízis akkor kezdődött, amikor a Tuareg szeparatista lázadók, akik később szövetséget kötöttek az Al-Qaida nemzetközi terrorhálózattal és kapcsolatban álló radikális iszlamistákkal, tavaly januárban fegyveres felkelést indítottak, és ellenőrzésük alá vonták az ország északi részét. Március közepén a fővárosban, Bamakóban államcsínnyel leváltották az elnököt. A puccs az iszlamistáknak kedvezett igazán, akik kiszorították a hatalomból a tuaregeket. Mali északi része három radikális iszlamista csoport irányítása alá került. Franciaország a hónap elején kezdte meg a katonai beavatkozást a lázadók ellen. Az eddigi akciók sikeresek voltak, a részletek Cifra Szilviától.
Francia és Mali zászlókat lengető tömeg örömünnep Timbuktuban, miután bevonultak a városban francia csapatok, amelyek ellenőrzésük alá vonták az összes főutat és a repülőteret. Az akcióba ejtőernyősöket, helikoptereket és vadászgépeket is bevontak. A Timbuktut 10 hónapon át megszállva tartó iszlamisták nem tanúsítottak ellenállást, ezt nyilatkozta az egységek egyik parancsnoka. A katonák a hétvégén visszafoglalták a másik, stratégiailag fontos várost, Gaót. A francia csapatok és a kormányerők közeledtének hírére az iszlamista fegyveresek óriási pusztításokat végeztek Timbuktuban, mielőtt elhagyták a környéket. Mindent elpusztítottak, magyarázza ez a férfi abban a könyvtárban, ahol több ezer, több száz éves kéziratot és dokumentumot semmisítettek meg a lázadók. Felgyújtották a nemrégiben épült Ahmed Baba intézetet is. A város polgármestere azt nyilatkozta, a fegyveresek gyakorlatilag tervszerűen pusztították el a középkori műemlékeket is. Tönkretettek egy 15. századi mecsetet, leromboltak a világörökség részeként számon tartott 16 síremlékből 7-et. A sikeres katonai akció után a francia külügyminiszter óvatosságra intett. Szerinte a lázadók, akik iszlamista törvényeket akartak bevezetni a területen, most bujkálnak, de bármikor újra felbukkanhatnak.
Első ránézésre a helyzet kedvező a Nyugat, Franciaország, illetve a Mali kormány számára. Katonai szempontból úgy tűnik, hogy ez a bevetés eddig egy siker. Azonban látni kell, hogy itt is akárcsak Afganisztánban a nehézség az általában a katonai győzelem után jön, ugyanis a lázadók nagyon könnyen újra be tudnak épülni a civil lakosság köreibe, nehéz őket megkülönböztetni a normál lakosságtól, és innen a lakosság köreiből, vagy akár a Szaharába visszavonulva tudnak újabb merényleteket, támadásokat, túszhetéseket végrehajtani.
Ezt már Hetyei András, a külügyi intézet tudományos munkatársa magyarázza, aki szerint a neheze még csak most jön Franciaország és Mali szempontjából.
A franciák nagyon reménykednek abban, hogy rövid távú stabilizálás után át tudják adni a stafétabotot a nyugat-afrikai államoknak, akik közül számos ország, köztük például Nigéria megígérte, hogy békefenntartó csapatokat fog küldeni Maliba. Ezek közül néhány száz már meg is érkezett Maliba, és a legújabb döntések értelmében kb. 5000 fős lesz az a nyugat-afrikai békefenntartó misszió. A francia remény az az, hogy amint megérkeznek és felállnak ezek az afrikai csapatok, ők elhagyhatják Malit, illetve nyilván hagynak a franciák azért bizonyos speciális erőket, kiképzőket és hasonlókat, de a remény Párizsban az, hogy a nyugat-afrikai csapatok átveszik a vezénylést. A kérdés az, hogy mennyire lesz hatékony ez az új nyugat-afrikai beavatkozás, és mennyire lesznek jól felszereltek, jól kiképzett ezek a katonák. Gondoljunk bele, hogy mondjuk a nigériaiak meglehetősen kevés tapasztalattal rendelkeznek sivatagi háborúk terén, úgyhogy azt hiszem érdemes szkeptikusnak és óvatosnak lenni a hatékonyságukkal kapcsolatban.
A szakértő szerint a Timbuktuban végzett pusztítások is jól mutatják a lázadók sok színűségét, azt, hogy többféle csoport próbálta korábban uralma alatt tartani a környéket.
Az egyik azok a tuaregek, akik Mali északi részén élnek, őshonos nomád népről van szó, akiket évtizedek óta mindenkori Mali kormánya térbe szorít és elhanyagol. A másik része viszont a lázadóknak nemzetközi dzsihadista erőkből áll, akik korábban akár Afganisztánban, akár Irakban harcoltak, és a Közel-Keletről, Észak-Afrika mindenféle tájairól jöttek. Valószínűleg ők felelősek a Timbuktuban is elkövetett rombolásokért, vandálkodásokért, hiszen ők nem őshonosak, nem a saját városukat rombolták szét, és ha sajtóhíreknek lehet hinni, akkor a timbuktui lakosság meg az egész Mali közvélemény jelentős része mélységesen elítéli ezeket a rombolások. harcosokat, és nem ért egyet a általában az iszlamista, dzsihadista harcolók nagyon szigorú vallás gyakorlásával és jogszolgáltatásával.
Közben Japán bejelentette, hogy 120 millió dolláros humanitárius segélyt tervez nyújtani Malinak az ottani menekült helyzet kezelésére, valamint a kormányzat megerősítésére. A szigetország ezzel a korábbi algériai túszejtésre kíván reagálni. A japán kormány az anyagi támogatástól az afrikai támogató misszió megerősödését várja. Közölték azt is, hogy az összeget részben békefenntartók kiképzésére fordítják majd. A mali eseményekkel összefüggésben két hete iszlamisták megtámadtak egy algériai földgázkitermelő telepet, ahol számos külföldit túszul ejtettek, és a Maliban folyó francia intervenció beszüntetését követelték a foglyok szabadon bocsátását. Cserében. A túszdrámában 10 japán állampolgár is életét vesztette.
Hasonló típusú jelenségekre, iszlamista lázadókra Afrika és sor másik országában is találunk példát, elég itt talán csak Szomáliára utalni. Én ezzel együtt azt gondolom, hogy ezek általában lokális problémák, nem mondhatjuk azt, hogy egy egységes olyan struktúra alatt lenne itt az összes, hanem mindegyik némileg a saját szakállára harcol. Emögött a lázadások mögött az alapprobléma az a politikában keresendő, az, hogy az ottani, akár Maliban, akár Nigériában a kormányok nagyon hatástalanok, korruptak, gyengék, a hadsereg az főleg Maliban nagyon gyenge, gyakorlatilag csak egy ilyen operett hadsereg, és a rendőrség is korrupt, megvesztegethető, az igazságszolgáltatás is gyenge, tehát egy sor belpolitikai problémával küzdenek ezek az országok, ami miatt a lakosság elégedetlen, ilyenkor a fiatalok gyakran a vallásban, a szélsőséges fanatikus vallásban találják meg a válasz, a kitörési lehetőséget, és ezért csatlakoznak ilyen lázadó csoportokhoz.
Itt a Kossuth Rádió is benne a közelről, itt van velünk Skype-on Balogh Sándor, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke, Rabatból, Marokkóból jelentkezik, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok önnek is, és a kedves hallgatóknak is.
És akkor kezdjük is talán Malival, vagy folytassuk Malival. Ön szerint mennyire lesz törékeny a béke, hogyha minden stratégiai fontosságú várost, települést, régiót sikerül visszafoglalniuk a franciáknak? Mert ugye azt hallhattuk, hogy Japántól kapnak segítséget, és éppen ma délután Franciaország is bejelentette, hogy 47 millió euró segélyt nyújt majd az országnak.
Én azt gondolom, hogy a béke az attól függ majd, hogy a nagyhatalmak hogyan határoznak. Ez nem a harc téren dől majd el, ha megengedne néhány geopolitikai realitásra kezdeném. Tehát ugye van Afrika, amit a jövő évtizedek gazdasági motorjának tartanak, amiért versengés folyik. Az afrikai népek kezdenek ráébredni, mi van a talpuk alatt, és kezdik megregulázni a despotáikat, ezt látjuk Jászminos forradalom néven. Az Európai Unió visszavonul a mediterrán térségbe, mivel Kadhafi elbukásával vagy kiesésével Európa kapuit már nem őrzi Kadhafi és az ő tuaregjei, akik most Maliban harcolnak. Marokkó lesz az új őr valószínűleg. A kínaiak keletről gazdaságilag meghódítják Európát, nyugat felé szivárognak, elárasztják termékeikkel, útjaikkal, kórházaikkal az egész Afrikát, ezzel kiszorítják a többi nagyhatalmat erről a területről. Kadhafi halálával az utolsó mumus is elbukott a földön, és a jó, a rossz, a ying és yang okán a világban mumus hiány keletkezik. Amerika pozíciókat veszít Afrikában, hisz a kínaiak elfoglalják az ő korábban demokrácia exportként átszázott gazdasági érdekeit. Erre lehet, hogy Langleyben egy elemző kiötli, itt az idő egy iszlám kalifátus létrehozására a Szaharában, hisz ez mindent megoldana. Megállítja a kínai terjeszkedést, hisz a háborúban a gazdasági terjeszkedés is áll. Összegyűjti a mumusokat a világ összes részéről, és megmarad a rossz oldal, lehet mire hivatkozni. Ráadásul egy kietlen területre gyűjti a mumusokat, ahol nem zavarnak igazán semmit, és akár körbe is lehetne őket keríteni. És jöhet a megváltó is, legyen az akár az USA, vagy Franciaország, vagy bármely más hatalom, aki számára fontos Nyugat-Afrika, hisz például Amerika olajérdekei Nyugat-Afrikára koncentrálódnak.
Igen, valahol ezt írja a hallgató, amivel ön is kezdte a mondandóját, hogy a nyugati beavatkozások általában a gazdasági érdekek mentén történnek. Jött az üzenet SMS-ben 0639666.
Így van, én azt gondolom, hogy ez így van. Az a kérdés, hogy miért pont most avatkozott ilyen hirtelenjében be Franciaország, miért érezte most az eddig gyenge kezűnek tartott holland elnök, hogy most kell lecsapnia az iszlám kalifátusra, az akimra, a tuaregekre és az összegyűjtött iszlamistákra. Miért most jött el ez a pillanat? Én azt gondolom, hogy a háttérben már régóta folyik ez a fajta násztánc, hogy ki regulázza meg, vagy ki indítsa a háborút ezeknek a megregulázására, de most logisztikailag eljött egy olyan kulcspont, ez a Konna város reptere, ami az utolsó olyan katonai repülőtér a főváros irányába, amiről még támadásokat lehet indítani az északi kietlen területeken levő iszlamisták és tuaregek és egyéb mumusok irányába. Csak eddig folyt, hogy ki fizeti a háborút. Az Amerikai Egyesült Államok ugye hallgat, a németek úgy szintén hallgatnak, bár bejelentették, hogy 2 darab szállítógépet hajlandóak rendelkezésre bocsátani, de ez majdnem kevesebb szállítógép, mint amit a német hadügyminiszter szőnyegeit Afganisztánból szállította hazafelé 2 évvel ezelőtt, amiből óriási botrány volt Németországban. A franciáknak lépniük kellett, hisz ők voltak a gyarmattartók, és eljött az a logisztikai pillanat. Később már nem lehetett volna így lépni. Kellene most már az afrikai kontingens, ahogy Hetyei András barátom is mondta, hisz legitimitását az afrikai beavatkozás adhatná. Operetként leszáll 40 tagnyi togói különítmény Bamakóban, és ezzel kezdetét veszi az afrikaiak összegyűjtése. 600 nigériait várnak, akik ECOWAS trikóban jönnének, de még mindig riszál mindenki, hisz kiküldi majd a pénzt, ez itt a kérdés. De biztosan lesz megoldás egyébként.
Az mennyit könnyíthet a helyzeten, szintén mai hír Mali kapcsán, hogy a Tuareg lázadó szervezetek közölték, hogy teljesen elkötelezték magukat a terrorista szervezetek elleni harcban, és hajlandók együttműködni a katonai intervencióban.
Ez mindenképpen megkönnyíti a helyzetet, hisz hogyha megértjük, hogy hogyan alakult ez ki, a tuaregek támogató pénzforrás nélkül maradtak Kadafi halálával, ahogy említettem, és ők elégedetlenek voltak, már az akim és az iszlamisták gyülekeztek itt a térségben, de beelőzték őket a tuaregek, azért előzték be őket, mert nem volt már miből megélniük, és ezért zavargásokat szítottak. Erre a hullámra ült rá az iszlám terroristák hada, akik jobban föl vannak szerelve, és viszont kevésbé motiváltak ők, pénzért harcolnak, ők sok támogatást kapnak az öbölmenti országokból, más szervezetekből, és ők lettek a vezetői végül ennek, de a tuaregek ezt nem nézik jó szemmel, hisz az ő földjüket ne foglalják el más iszlamisták. Ezért láthatóan ég került, vagy porszem került a rendszerbe, és a tuaregek most visszakoznak, hisz ők nem ezt a babaruhát szerették volna.
Hasonló problémákkal küzd még számtalan ország a térségben, említettük már Algériát, de ott van a Közép-Afrikai Köztársaság, Nigéria, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Szomália, Szudán, Dél-Szudán. Ezeken a helyeken várható, hogy hasonló helyzet alakul ki?
Én azt gondolom, egyelőre nem várható. Természetesen mindenütt a határok logika nélkül és etnikai logika nélkül vannak meghúzva, tehát ezekbe a határokba gyárilag, hogy így mondjam, bele vannak kódolva azok az elégedetlenségek, amelyek kiválthatnak bármikor ilyen konfliktust, de általában ezeket kezelni tudják a helyi államalakulatok. Ugye volt egy, azt hiszem 82-es egyiptomi megállapodás, amely kimondta, hogy afrikai ország alakulatokat nem lehet fölbontani, hisz rendkívül sok problémát okozna, és egy dominót vagy egy lavinát indítana el, hisz ahogy látjuk Afrika térképén, a vonalzó nem kegyelmezett családoknak, legelőknek, itatóknak, szántóföldeknek is, még városoknak.
Igen, így van ez Mali esetében is, hogyha az ember megnézi a térképet. Beszéljünk még néhány percet Maliról, már csak azért is, hiszen ez egy rendkívül érdekes ország abból a szempontból, hogy a lakosság több mint 30 féle népcsoporthoz tartozik. Tehát rendkívül színes országról beszélünk, és hogyha csak ebből indulunk ki, ebből is látható talán, hogy az érdekek nem véletlenül ütköznek olyannyira.
Természetesen a déli részen laknak az Afrikából származó törzsek, a mandinkák, a fulánik, a bambarák, sok tucat törzs, és északon pedig a sivatagi részen a tuaregek. Tehát ha a hallgató elképzeli, Mali egy pillangó alakú, két nagyjából háromszög alakú területből álló állam alakulat, aminek a déli kisebbik pillangó részén általában az afrikai törzsek élnek, és a nagy északi pillangó részén, ami a sivatag, ott a tuaregek, a sivatag népe él, aki már évszázadok óta kering a térségben, és vándorol úgy, ahogy az érdekei kívánják, határokat és egyéb érdekeket figyelmen kívül hagyva, de eddig is így tettek századokon keresztül. Egymást azért ennyire nem zavarták, tehát az utóbbi időben nem folytattak egymás ellen háborút.
Mikor járt utoljára Maliban?
Én másfél évvel ezelőtt jártam, körülbelül 10 alkalommal voltam eddig Maliban, 8-10.
Akkor még ott volt a végpontja a rallinak, ugye? Mert hogy az utolsó két alkalommal most, illetve tavaly módosítottak a végállomáson.
Így van, a szervezők jó érzékkel figyelték meg a geopolitikai folyamatokat, és nem engedték már a mezőnyt erre a kockázatos területre. Idén is előre látták, vagy gondolom látták ezt, hogy háborús konfliktus van, és így Mauritánia tengerparti részén, illetve Szenegál, Gambia, Szenegál érintésével a festői Bissau-Guineában lesz majd a végpontja a rallinak, valamikor február 9-én.
Beszélünk majd még a ralliról, egy gondolat még Malihoz visszakanyarodva. Ez az összetűzés, illetve ezek az események, amik most zajlanak az országban, rávilágítottak egy másik problémára, ami nagyon sok afrikai országban jellemző. Most is kiderült, hogy ugye a lázadók oldalán rengeteg gyermekkatona harcol.
Így van, hát ugye Afrikában mindenkinek sok gyermeke van, egy család főként gyerekekből, egy ország főként fiatalokból áll. Ez okozza a konfliktusok nagy részét is, hisz láttuk a jázminos forradalmaknál, hogy a lakosság kétharmada 35 év alatti bizonyos országokban, és ez ennek a rohamosan bővülő lakosságnak nem bővül ilyen rohamosan a munka lehetősége, ez okozza az elégedetlenséget. Egy átlagos kongói nőnek, ha a hallgatók el tudják képzelni, 7,8 gyermeke születik élete folyamán, tehát itt rengeteg gyerekről van szó, és a gyerek nem csak nem úgy van, mint nálunk, hogy egy érték és jövőnk szemünk fénye, hanem jelenünk igás állata is sokszor a megélhetés forrása. Ugyanígy van ez a háborúban is, nem csak a munkában, bármennyire nem tetszik nekünk ez a kifejezés.
Balogh Sándorral beszélgetünk ma délután itt a közelrőben az Afrikai Magyar Egyesület elnökével, aki Marokkóban tartózkodik, és nem sokára folytatjuk is. Most arról, hogy miközben zajlik a francia benyomulás Maliban, Egyiptomban zavargás sok voltak a Mubarak elnök bukásához vezető felkelés kitörésének második évfordulóján. Tóth Enikő Sógor Dániel arab szakértővel beszélgetett arról, hogy milyen változások történtek az arab tavasz által érintett államokban az elmúlt két évben.
Azokban az országokban, ahol igazából kemény intézkedések vagy kemény változásokra került sor, még Egyiptomra is igaz ez, de hát aztán Líbiára abszolút, ahol az erőszak nyert teret, ott aztán nem hogy eredményekről nem beszélhetünk, hanem hatalmas visszaesés van. Egyiptom esetében akkora pusztításról messze nem beszélhetünk, mint Líbia esetében, de igazából látszik az, hogy most már elindult a forradalom ellen. Még ha megnézzük a térfél másik oldalát, mondjuk Marokkót, ott látjuk azt, hogy volt is lehetőség a békés olyan nagyok a feszültségek nem voltak, és nagyon átgondolt, nagyon értelmes reform tervezet útján sikerült a feszültségek nagy részét orvosolni. Nagyjából ma már nem beszélhetünk Marokkóról úgy, mint egy komoly feszültségforrásról.
Végül is akkor Marokkó esetében elmondható, hogy a forradalomnak köszönhetőek ezek az intézkedések.
Én inkább úgy mondanám, hogy a forradalmi hullámnak, hiszen Marokkóban olyan értelmi forradalom nem történt, mint amilyen értelemben Tunézia vagy Egyiptom esetében. Bár jelezném, hogy igazán forradalomról a szónak valós klasszikus értelemben a többi országban sem beszélhetünk, hiszen valódi radikális átalakulás, teljes társadalmi átrendeződés nem nagyon történt. Ilyen várható, hogy lesz Líbiában, ha egyszer majd a polgárháború véget ér, illetve bizonyos mértékű politikai átrendeződés történt Egyiptomban, de a gazdasági hatalom továbbra is ugyanazoknak a kezében van, akiknek a kezében korábban volt. Tehát igazi nagy átrendeződés még nem történt, nem tudjuk, hogy ez hová fog kivezetni.
Hát a gazdasági hatalom ugyanazok kezében van. van, akiknek eddig a kezében volt nagyjából.
Egyiptom esetében.
Más országok tekintetében?
Tunéziában volt egy komolyabb átrendeződés, hiszen Tunéziában nagyon komoly volt az elnök és az elnöki családnak a gazdasági befolyása, mint hogy ők minden hagyták az országot, az ő gazdasági befolyásuk nagyon jelentősen csökkent. Tény, hogy a kezükben lévő vállalatok, bankok nagy részét az állam átvette.
Hol volt még olyanra példa, hogy valójában sikerült is leváltatni az aktuálisan hatalmon lévőket?
Hát igazából Jemenben sikerült egy ilyen átmenetet elérni, ahol szintén egy nagyon régóta hatalmon lévő elnök van, de Jemennek a problémái fokozottan komplexek, mert hogy Jemen még az Észak-Jemen, Dél-Jemen egyesülés sem dolgozta fel teljesen, és igazából a központi államigazgatásnak a kiépítése sosem sikerült teljesen.
Több ország esetében olvasható, hogy az iszlám csoportok egyértelműen tért nyertek, és hogy ugye ott nem is beszélhetünk az iszlám esetében feltétlen határokról.
Így van, tehát ez a folyamat teljesen megfigyelhető egész Észak-Afrikában, hiszen megnézzük, hogy kik kerültek a hatalomra ebben az egész arab tavasz jelenségben, akkor ez teljesen egyértelmű. Itt egy nagyon radikális, fundamentalista átrendeződés indult el.
Ki lehet jelenteni, hogy az iszlamista csoportoknak köszönhető az arab tavasz? Tehát ők voltak a leginkább a felbújtók?
Egyáltalán nem, de hát inkább az az érdekes, hogy pont ők a haszonélvezői. Ha megnézzük Egyiptomot, Egyiptomban és Tunéziában is, a forradalom igazi motorjai, azok pont a tanult városias értelmiség, a nagy része egyáltalán nem fundamentalista, sőt komoly része nincs is komoly identitásbeli kapcsolatban a vallásossággal. Tehát alapvetően ők egy sokkal liberálisabb irányba szerették volna eltolni az addig államrendszer. Csak sajnos, vagy nem sajnos, de ez a demokrácia, amikor egy ilyen diktatórikus rendszer átalakul, és valóban a társadalom összészét kérdezik meg, akkor bizony teret nyer a társadalom nagyobb részét uraló konzervatív rész. És érezhető egy nagyon radikális elfordulás a konzervatív vagy a fundamentalista irányba.
Hogyan lehetséges ez?
Amikor a központi hatalom, a centralizált hatalom egy kicsit meginog, akkor ők azok, akik teret nyernek. Ez azért van, mert hogy ezek nagyon komplex identitásbeli társadalom. De hát azért ne felejtsük el, hogy a nagy része még 100 évet sem élt meg a gyarmatosítás óta ezeknek az országoknak, ezeknek a társadalmaknak. Még a társadalom öndefiniálása, tehát ez a kik is vagyunk mi, ez még egyáltalán nem ment végbe. És nyilván így a központi állam nagyon nehezen tud üzeneteket megfogalmazni, nagyon nehezen tud integrációt építeni. Még ezeknek a fundamentalista szervezeteknek az üzenetei nagyon egyszerűek. Tehát roppant könnyű vele hatni, és azért itt egy sokkal vallásosabb társadalomról beszélünk minden ország. Esetében.
Akkor a következő gócpont az akkor várható, amikor majd ezek a demokratizálódás miatt újonnan alakuló osztályok, megértelmiségi csoportok részt akarnak vállalni a hatalomból, és majd ütköznek az iszlamista, fundamentalista csoportokkal?
Gyakorlatilag ez már most van. Ez nem is egy új dolog, ez a küzdelem a kettő között nagyon régóta zajlik, nagyjából azóta, amióta ezek az országok léteznek. Hogy érezhető egy ilyen fundamentalista átrendezés, azt lehet mondani, hogy nagyjából még ez az arab tavasz hullám el nem érte Szíriát, addig ez nagyon is érezhető volt. Szíriában vált egyértelműen nyilvánvalóan, hogy itt mi is mozog a háttérben, tehát hogy mennyire a fundamentalizmus nyert teret ezáltal, és ahogy ez az egész arab tavasz hullám, meg ez a fundamentalista átrendeződés nagyjából Szíriában elakadni látszik, és nagyjából a kormány stabilizálni látszik a helyzetét, látszik pont Egyiptomban, hogy elindul egy ellenhullám, tehát egy ilyen visszarendeződési folyamat. És az emberek azért egyre inkább látják az eredményt, hogy lám Marokkóban sikerült épp értelmes tárgyalásokkal rendezni a helyzetet, és nem is fajultak el a dolgok. Egyiptomban hiába történt egy átrendeződés a muszlim testvériség felé, ennek nagyon kevés a pozitív eredménye, sőt inkább negatív eredményeket lehet látni. Tunéziában sem sikerült olyan nagy pozitívumokat kihozni a történetből, és hát a végén bárki juthat oda, ahova Líbia, tehát egy nagyon pozitív gazdasági szaldóval bíró, biztonságos és rendezett, még ha diktatórikus országból is, lett egy polgárháború közepén álló ország, rohamos léptekkel az eladósodottság felé.
A Mali krízisről beszélgettünk az előző fél órában, és megnéztük azt is, hogy milyen változások történtek az elmúlt 2 évben az arab tavasz által érintett országokban. Folytatjuk Balog Sándorral, az Afrikai Magyar Egyesület elnökével, aki Rabatból jelentkezik, és maradjunk még egy kicsit az arab tavasz hatásainál, ugye ő most Marokkóban van, ott milyen kézzel fogható változások történtek, milyen érezhető változások történtek?
Én azt gondolom, hogy én mióta fél évtizede viszonylag gyakran ide járok, én nem érzek változást. Persze olvasom az újságokban, és beszélgetek az emberekkel, és ők némi könnyítést éreznek, hisz itt is az a fő probléma, hogy a fiatalok, akik nem jutnak álláshoz, úgy érzik, hogy a lehetőségeik beszűkültek, úgy érzik, hogy a királyhoz közel álló üzletemberek, vagy a királyi családhoz közel álló üzletemberek több lehetőséggel bírnak, mint a többiek, és ezt a fajta elégedetlenséget hivatott át hidalni a király különböző alkotmányos változásokkal, amelyben több szerepet enged a népnek, több szerepet enged a kormánynak, több szerepet enged a politikusoknak, és nem csak a saját szerepével foglalkozik, nem csak autokratikus módon ő dönt minden kérdésben.
Az előző összesítésünkben az hangzott el, hogy Egyiptomban egyfajta visszaesés történt az elmúlt két esztendőben, komoly átrendeződés volt Tunéziában, és most azért is kérdezem ezt a két országot, hiszen az idegenforgalom szempontjából ezek rendkívül frekventált úti célok, egyrészt az európai utazók körében, másrészt magyarok is nagyon sokan mennek ide minden évben, főleg nyaranta, hogy ezek a jelenlegi állapotok milyen hatással lehetnek idén például az idegenforgalomra, mert azt láthattuk az előző években is, hogy ugye hektikus volt, időről időre a külügyminisztérium is figyelmeztette az utazókat, hogy most nem érdemes menni, és persze voltak olyan régiók, ahová a zavargások ellenére, a harcok ellenére el lehetett menni, el lehetett utazni.
Hát pozíciómnál fogva nagyon szívesen idézek statisztikákat. Általában 80 ezer ember ment turistaként Magyarországról Egyiptomba, és ez 35 ezer környékére esett vissza erre az évre. Tunéziába 50-70 ezer ember ment fénykorában, ez körülbelül ez is 20-25%-kal esett, Tunéziában talán a legkevésbé esett. Marokkóba, ahol a marokkói király egyik célkitűzése volt, hogy 2010-re 10 millió turista legyen Marokkóban a 40 milliós lakossághoz képest, ott fénykorában 7200 magyar volt, most ez összesen 2570-re esett vissza az idei statisztikák szerint. Úgyhogy itt tartunk most. Úgyhogy ez van. Én azt gondolom, ez továbbra is ilyen negatív hatással lesz a turizmusra, nem csak a magyarra, hanem másokra is, hisz egyfajta útkeresés folyik mind Tunéziában, mind Egyiptomban, ahol néha felerősödik, néha gyengül majd az iszlám hatás. Ennek hatására ugye a turisták néha gátakba ütköznek majd mondjuk a fürdőruhában való utcai sétálásban, vagy a bizonyos, bizonyos vallási ünnepeken, vagy ramadánkor a szórakozó helyek nyitvatartásában, de én ezt egy útkeresésnek tudom be, én azt gondolom, hogy ez majd valamikor, persze az időtávot én nem tudom megmondani, normalizálódni fog, hisz ezeknek az országoknak elemi érdeke, hogy a turizmusból származó bevételt bevegyék az államkincstárba.
És a fejlesztésekre fordítsák például.
Hogy magukhoz vonzzák a turistákat, hisz egy másik statisztika szerint egy afrikai országban egy európai turista 7 évnyi megél, vagy 7 embernek biztosít egy évnyi megélhetést egész évben.
Zajlik a Budapest Bamako Rally, ami azért idén talán az átlagosnál is jobban a figyelem középpontjába került. Az előző fél órában két mondatot már ejtettünk arról, hogy a külügyminisztérium és a terrorelhárítási központ az esemény elhalasztását javasolta. Merre felé jár most a mezőny, és melyik a legveszélyesebb vagy a legkritikusabb szakasz?
Hát a mezőny nagyon széthúzódott, ugye idén először nem szombaton délelőtt, hanem péntek délután indult el az a 142 legénység, körülbelül 420 embere, aki 42 országból gyűlt össze, ilyenekből is, mint Ausztrália vagy Hawaii. Én azt gondolom, hogy a mezőny épp azért, mert különböző megközelítési lehetőségei vannak Afrikának, és az első három nap egy úgynevezett szupermaraton volt, ahol 3100 kilométert kellett egyfolytában megtenni a versenyzőknek. Ezért vannak, akik már az Atlasz-hegységbe is elértek Marokkóban, és vannak, akik csak ma keltek át különböző kompokon Marokkó területére, és még vannak, akik a határon állnak, a vám és az egyéb procedúrákat letudandó. A mezőny valószínűleg hétvégére rendeződik össze, hisz egy hosszabb marokkói szakasz után Dakhlából indul majd a Marokkón túli szakasz. És a legveszélyesebb része is ekkor következik, mikor a versenyzők és a túrázók, illetve a mi 24 tonnás segélykamionunk és a két másik kísérő autó átlépi majd a Mauritán határt, és elindul Szenegál irányába. Ez talán a legkritikusabb, hisz arról is hallani híreket, hogy a Maliból kiszoruló terroristák, a Maliból kiszoruló iszlamisták szakálukat levágatva a polgári lakosság közé vegyülnek, és a külügyminisztérium bejelentésére akár veszélyes is lehet magyarnak lenni most Mauritániában, hisz bejelentettük, ahogy Algéria, hogy légterét rendelkezésre bocsátja a francia haderőknek, mi bejelentettük, hogy katonai segítséget nyújtunk majd az intervenciós erőknek. Igaz, hogy mi ezt Magyarországon tudjuk, hogy ez valószínű 5-6 katonai szakértőt jelent, de ezt a sivatagban a tuaregek, akik nem az internetről és nem a magyar belpolitika helyzetről tájékozódnak, valószínűleg még nem tudják.
Mi mindent visznek magukkal, még erről váltsunk néhány szót a résztvevők, tehát milyen adományok vannak úton, és hová kerülnek majd ezek?
Az Afrikai Magyar Egyesület célja és feladata, és jelen esetben is a munkája az, hogy az ilyenkor sok száz induló által összeadott adományokat olyan intézményeknek juttassa el, akik ezt megfelelően használják föl, és nem értékesíteni fogják. Idén először Marokkóban is adományozunk, az Atlasz-hegységben egy Újirgan nevű falu leégett iskoláját próbáljuk újra berendezni. Nuakchotban, Tidzsikjában, ezek mind Mauritániában vannak hagyományos partnereinknél, teszünk le olyan ajándékokat, amelyek főként iskola és irodaszerek, amikkel a gyerekek tanulni tudnak, illetve idén először olyan ajándékokat is hozunk, főként Szenegál és Bissau rászorulóinak, amelyekkel kis közösségek munkát tudnak végezni, ezáltal bevételt tudnak maguknak szerezni, és ezáltal könnyítjük a megélhetésüket, hisz szerintünk a tudás és a munkahely lehet Afrikának az a kiútja, amivel ráébred, hogy mi van a talpa alatt, és önmagá sorsát kezébe veszi, és nem hagyja majd az, hogy a nagyhatalmak ezt mérvadóan befolyásolják.
Skype-on jelentkezett Marokkóból Balogh Sándor, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Afrikáról beszélgettünk a Mali események kapcsán.